Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
És nagyon Dia már mosolyog, már tudja. Úgyhogy amiről konkrétan szó lesz, az ez a könyv, és ez is a tanításomnak a címe, a Biblia. Szeretnék arról beszélni nektek, hogy hogyan tanulmányozzuk a Bibliát. Ugyanis én kicsit azt vettem észre, hogy beszélünk erről, hogy olvassuk a Bibliát, de nem is biztos, hogy egyáltalán tudjuk, hogy pontosan hogy kell ezt a könyvet használni. Egyáltalán mennyi minden van benne, ami érdekes lehet számotokra, és érdekes lehet számunkra, és hogy melyek azok a részek, amiket például érdemes olvasni, melyek azok, amik pont neked szólnak ma, melyek azok, amelyek majd később, mivel rengeteg információ van ebben a könyvben. És erről szeretnék tehát beszélni, és első körben arról, hogy mit is jelent ez a szó, hogy Biblia. A Biblia azt jelenti, hogy könyvecskék. Konkrétan érthető, hiszen apró kis könyvekből áll, ugye? A Biblián belül apró kis fejezetek, apró kis könyvek. Na most ez a könyv, ez a kulcs a sikeres élethez. Ez az a könyv, igen, szegény csúszka se lehet meg Árpi, de nem vagy, pedig kukucskának. Szóval ez a könyv a kulcs a sikeres élethez. Ha szeretnél egy sikeres vállalkozást, egy sikeres életet, egy egészséges életet, ez a könyv mondja el, hogy hogyan lehetséges számodra. Én hiszem azt, hogy ebben a könyvben minden kérdésre megvan a válasz, ami felmerülhet egy ember életébe. Lehet, hogy sokan azt gondoljátok, hogy hát ez már olyan régi módi, ez a Biblia, olyan régies szövege van, meg olyan régies nyelven íródott, nem mindent értünk meg belőle, és valóban, vannak példázatok, amiket nemhogy még mi nem értünk, a tanítványok se értettek abba az időben, hogy Jézus mit akar mondani. Tudjátok, hogyha időt fektetünk abba, hogy nem csak olvasunk, amire arra gondolok, hogy eldöntöm, hogy kiolvasom 1-5 Mózesig a Bibliát, és megcsinálom egy hónap alatt, és utána elmondhatom, hogy én kiolvastam, vagy kitűzök egy célt, hogy egy év alatt kiolvasom a Bibliát, és ki is olvasom egy év alatt a Bibliát, ami tök jó, viszont kérdés, hogy mennyit tanultunk benk ténylegesen belőle, mennyi ment át gyakorlatba az életünkbe. Mert sokszor én is úgy olvastam a Bibliát régebben, hogy mondjuk minden nap egy fejezetet. Viszont nem biztos, hogy megértettem aznap az aznapi fejezetet, és nem biztos, hogy alkalmazni tudtam az életembe. Ezért arra szeretnélek ma bátorítani benneteket, és egy következő szintről szeretnék beszélni, ami az ige tanulmányozása. Ami nem feltétlen az olvasása, hanem a tanulmányozása. És tudom azt nagyon, hogy sokan olvastok például mai igét, sokan olvastok könyveket, sokan hallgattok tanításokat, de tudjátok, rájöttem valamire, hogy ezek a dolgok nem helyettesítik azt, amikor te egyedül leülsz és olvasod a Bibliát. Lehet, hogy egy igét olvastál a mai igéből, de tudjátok, ez mégsem ugyanaz az Istennel való kapcsolat a mai igéből vagy egy könyvből, mint amikor te leülsz és a Bibliát olvasod. És szeretném majd mindjárt ezt egy példával is illusztrálni, hogy miről beszélek, méghozzá a cooking show-val. Ugyanis amikor tanítást hallgatunk, vagy egy mai igét olvasol, az olyan, mint amikor egy pizzát eszel. Ez kész kaja. A mai ige, a Joyce Meyer tanítás, a Brian Houston tanítás, bármilyen könyv, az egy kész kaja. Nem? Az el van készítve. Tehát a mai igében is ott van egy igevers, de ott van aláírva a magyarázata, hogy mit jelent az az igevers. Tehát igazából neked sokat nem kell elmélkedned rajta, hogy mit jelent az az igevers, mert alá van írva, és ki van fejtve. Az neked a mai napra egy táplálék, egy üzenet. Tehát te abból épülsz. Amikor ilyen kajákat eszünk, most ne a junkra gondoljatok, hanem a kész ételekre, akkor az egy tápláló kaja, tehát nincs vele semmi probléma igazából, mert táplál, jól laksz vele. Gondoljatok mondjuk az éttermi kajákra, tehát azok mondjuk kicsit jobbak, de nem tudtam ide rendelni egy steaket. De mondjuk egy Joyce Meyer tanítás, az felér egy steakkel, nem? Egy jól átsült, vagy félig átsült steakkel, ami jól elő van készítve. Tehát azzal olyan jól lakunk, meg annyira feltölt, hogy jó. De tudjátok, van egy olyan része a dolgoknak, amikor mi főzünk. Ami bonyibb, nem? Amikor én akarok pizzát csinálni. Hát az több idő, az kicsit összetettebb, meg kell csinálni hozzá az alapanyagokat, meg hát nem az alapanyagokat, hanem mondjuk a tésztát, azt még keleszteni, rátenni a tetejét, ugye még sütni, sokkal, de sokkal bonyolultabb. Tehát igazából mondhatjuk azt, hogy ugye ennek a kajának az előnye, úgymond, hogy gyorsan megvan, mert ugye mi történik, amikor olvasol egy egy mai igét, vagy mi történik, mikor olvas egy könyvet. Elolvasod egy fejezetet, puff, becsapod, már tudod is, mi a lényege. Nem? Te gyors. Bemegyünk egy étterembe, megrendeljük a kaját, 20 perc múlva ott van, megesszük. Tök jó. A másik, hogy biztosan finom. Nem? Tehát, ha egy jó étterembe mész, akkor általában esélyes, hogy jó kaját kapsz, tehát nem rontják el, mert egy jó séf készíti. Egy olyan könyv, amit egy jó pásztor írt, egy jó tanító írt, az jó. Tehát az biztosan finom. Míg ha mi készítjük a kaját, esélyes, hogy elrontjuk. Nem? Túlsozzuk, elégetjük, nem sütjük meg jól, tehát teljesen más az, amikor mi csinálunk valamit. A másik, hogy nem kell tanulni főzni, ugye? Tehát ha egész életében az ember kaját rendel, akkor ugye igazából sose tanul meg főzni. Ha egész életedben olvasol könyveket, vagy másnak a tanításaiból táplálkozol, igazából sosem fogod megtanulni, hogy hogyan kell ezt a könyvet használni. Mindig csak más elmondja neked, hogy mi van ebben a könyvben, de te magad ezt sose fogod tudni használni. És a másik, hogy ami még nehéz, ugye, hogy amikor te főzöl, azt neked egy szokássá kell alakítanod az életedbe. Mert ugye én például napi szinten főzök, nekem az egy minden nap egy óra, amit a konyhában töltök. Na most ugye kényelmesebb rendelni, mert hát az házhoz jön, vagy jön a munkahelyre, és nem töltök időt vele. És nehezebb. Amikor az ember eldönti, hogy ezt a könyvet fogja tanulmányozni, ez idő, amit annyira mindenkinek kevés van, nem? Tehát, hogy annyira nem sok. És nehéz szokássá alakítani, mert maga az idő gyorsan megy, és nem is biztos, ugye, hogy értem, hogy mi van benne. Lehet, hogy olvasom, és azt érzem, hogy kárba veszek az egész idő, mert fogalmam nincs, hogy miről beszél a Biblia, ugyebár nem jó a kaja. De tudjátok, van egy óriási előnye ennek a könyvnek. Az pedig az, hogy többé nem fogsz függni senkitől. Tudjátok, amikor az ember megtanul saját magáról gondoskodni, például főzni, akkor ugye bármikor, bárhol vagy, bármilyen alapanyagból egy idő után fogsz tudni valami kaját csinálni magadnak. Nem esel pánikba, zárva vannak a boltok, nem esel pánikba, hogyha, mit tudom én, rossz a kaja mondjuk, amit kihoznak, és nem éhen maradsz, tehát, hogy nincs kajád, megoldod. És tudjátok, ez az ereje az igeolvasásnak, hogy bármikor, amikor nehézséged van, nem leszel ráutalva a Gézára mondjuk, hogyha a Géza nem mond nekem valamit, akkor én meghalok teljesen, és már a Gézának mondjuk nincs ideje leülni veled egy órát beszélgetni, vagy hogyha nem töltődik be a nem tudom milyen tanítás, vagy elfogy a könyvesboltból az a könyv, amire szükséged van, akkor teljesen kikészülünk, hanem bármilyen helyzetben elő tudod venni ezt az igét, és tudod, hogy mit és hol kell keresned, és magadat tudod táplálni, magadat tudod építeni. Ez nagyon-nagyon fontos. A másik, hogy ezen keresztül te magad fogsz sikereket elérni. Tudjátok, nagyon sokszor úgy gondolkoznak az emberek, hogy ha csak az az emberre jóba lennék, akkor hova juthatnék el? Vagy hogyha ez az ember mondjuk segítene nekem, vagy ha arról az emberrel tudnék beszélni. De tudjátok, ez megint az, amikor más etet. És amikor egész életedben más etet, akkor eljutsz szintekre, de sosem jutsz el arra szintre, ahova te jutnál el. És szerintem mindannyiatoknak az az igazi sikerélmény, amit ti értek el személyesen. Amikor ti mentek át dolgokon, amikor ti oldjátok meg a dolgokat, amikor bennetek zajlanak le küzdelmek, és győztök. És ez a könyv segít, mert ebbe a könyvbe van minden, amire csak szükségetek van, és amikor nehéz, amikor tanácsra van szükségetek, és egyedül jöttök rá ebből, hogy mit kell csinálni, és utána rájöttök, hogy ez tényleg működik, akkor nem fogjátok akarni letenni ezt többé. És nem azt mondom, hogy nincs szükség erre, mert tudjátok, vannak napok, és vannak hónapok, amikor azt mondom, hogy most már nem akarok főzni, mert már kicsit sok. És szerintem nem mondhatjuk azt, hogy csak tanítások, vagy csak más könyvek, és nem mondhatjuk azt sem, hogy csak főzzünk, hogy egész végig csak az igét olvassuk. Tudjátok, az a jó, hogyha ez a kettő egyensúlyban van. Mert én is tudom, hogy amikor főzök minden nap, egy idő után úgy megunom a saját kajámat is, meg kicsit úgy kimerülök. És vannak időszakok az életedben, amikor igen, szükséged van másra. Amikor egyedül eljutsz arra a pontra, hogy mondjuk nem tudsz már segíteni magadon, mert annyira mondjuk a padlóra kerültél, vagy nem hallod Isten hangját. Akkor szükségünk van más tanításokra, szükségünk van könyvekre, szükségünk van máshonnan dolgokra. A kettőt egyensúlyba kell tartani. És azt gondolom, hogy a kettőt, hogyha tényleg egyensúlyba tartjuk, az a sikeres élet. Mert mert megtanulsz dolgokat mondjuk egy John Maxwell-től, aki egy vezetésben egy nagyon profi szakember, és elmondja neked, hogy hogyan kell egy sikeres vállalkozást csinálni, megtanulsz egy Joyce Meyer-től egy bármilyen karakterbeli dolgot, hogy hogyan fejlesz ki az életedbe, de lehet, hogy van egy megtörtség a szívedben, mondjuk nem tudsz a múlttól megszabadulni. Meghallgathatsz 100 tanítást is. Hogyha Istennel személyesen ezt nem tudod lerendezni, akkor sosem fogsz tudni túllépni rajta, és ezért van szükségünk az igére, értitek? Szóval ez egy egyensúly. Úgyhogy erről szeretnék beszélni, hogy mégis akkor hogyan használjuk ezt a könyvet. Mert elég sok kérdés felmerül szerintem bennetek is, amikor erről beszélünk, és vannak időszakok, amikor könnyebb, és vannak időszakok, amikor nehezebb. Először is azt kell tudnotok, hogy a sátánnak ez a csendességi idő az a dolog, amit a legjobban fog támadni az életedbe. Nem fogja annyira támadni a házasságodat, a párkapcsolatodat, a munkádat, a családodat, mint ezt az időzónát. Mert tudja, hogy abban a pillanatban, ahogy megérted Istennek az igéjét, eljutsz Istennel való személyes kapcsolatba, és ez a siker, ez a boldogság. Ennél jobban semmit nem fog támadni, és ez azért fontos, hogy tudjátok, mert nagyon sokszor nehéz ez a dolog. És főleg először, amikor először oda szánja magát az ember, nehéz ezt kialakítani. És ez azért van, mert a sátánnak ez nem tetszik, és nem akarja. És fontos, hogy ezért ne adjuk fel. Amikor nehéz, és azt érzed, hogy nem kap semmit, akkor is olvasd. Amikor nehéz, és úgy érzed, hogy kiégtél is, és nem, ez már nem mond semmit, olvasd. És kérd Istent, hogy szóljon, de ne adjátok fel, mert ez a kulcs. A másik, amit szoktunk gyakran mondani, egymásnak is, és mondok néha nekem is, hogy nincs időm rá. Nekem nincs időm arra, hogy ezt leüljek, és ezt olvassam. Minden nap ráadásul sok. És tudjátok, én is ezt mondtam. Tényleg. Egy másfél évvel ezelőtt Géza mindig mondta nekem, Istennel több időt kéne töltenem, és utáltam. Mondom, nem tudok, hát szolgálok a gyülibe folyamatosan. Járok dolgozni 8 órát, el vagyok foglalva a személyes problémáimmal, a háztartással főzni kell, mikor iktassam be. És volt, hogy elterveztem, de akkor se sikerült. És tudjátok, egyszer csak úgy tényleg Isten elé mentem, és mondtam neki, hogy tudom, hogy meg kéne csinálnom, és tudom, hogy szükségem van rád, és nélküled nem megy. De nem látod, hogy nincs időm, tele van a naptáram. És akkor Isten azt mondta, hogy miért mit csinálsz? És akkor elkezdtem neki is sorolni. Ezt csinálom, ezt sem, ezt sem. És akkor Isten megkérdezte tőlem, hogy és ki mondta neked azt, hogy ezt csináld, hogy azt csináld, hogy azzal találkozz, hogy ezzel beszélj, hogy ezt a felelősséget is te csináld meg, hogy azt a felelősséget is te csináld meg. Ki mondta neked, hogy ezeket a dolgokat csináld? És akkor jöttem rá, hogy sokszor mi pakoljuk tele a naptárunkat. És mi pakoljuk tele olyan dolgokkal, amikről azt gondoljuk, hogy Isten mondja, hogy csináljuk meg, mert mondjuk gyűlis dolog, de valójában nem is biztos, hogy neked kéne megcsinálni. Szóval nagyon sokszor bevállalunk dolgokat, például most mondok egy másik egyszerű példát, hogy mondjuk túlórázunk a munkahelyen, mert hogy meg kell csinálni ezt a feladatot. Hát tudjátok, lehet, hogyha a túlóra helyett mondjuk azt a 30 percet Istennel töltenénk, lehet, hogy Isten annyira felfrissítene agyilag, hogy azt a munkát, amit 9 óra alatt csinálok, meg 7 óra alatt is meg tudnám csinálni. Nekem volt ilyen. Hihetetlen. Isten, ha odaadod neki az idődet, hihetetlen mit tud vele kezdeni. És azt, arra bátorítalak benneteket, ha azt érzitek, hogy nincs rá időtök, menjetek oda Istenhez, mutassátok meg neki a naptáratokat. Ő a legjobb időmenedzsment szakértő. És Isten meg fogja mondani, hogy hova szúrjatok bele időt, ami az övé tud lenni. És arra szeretnélek bátorítani első körben, hogyha ez nagyon új. Húzzatok egy limitet, hogy 30 perc egy nap. Nem több, nem kevesebb. Nem kell egy óra, nem kell két óra. Ha van időd rá, természetesen is van kedved, legyen egy óra, két óra. 30 perc, nem sok, egy nap. Legyen minden nap 30 perc, amikor nem ma igét olvasol, nem könyvet olvasol, ezt olvasod. 30 perc. És tudjátok, ez a másik kérdés, amit meg szoktok kérdezni, hogy de hát mikor olvassam? Mert ugye sokat beszélünk arról, hogy a legjobb, amikor reggel olvassa az ember, mert hogy reggel azért úgy feltöltődik az ember, és igen, ez kicsit olyan, mint amikor egy jó reggelit eszel reggel. Tudjátok, egy jó nagy rántott, a kenyér, szendvics, mit tudom, és jó tele vagy, és tényleg úgy elindul a nap. De valóban nem mindig van erre időnk, és nem mindig van erre kapacitásunk. Mi van, ha elalszunk, nem? A melóból. Hát akkor sietni kell a melóba. Nincs idő arra, hogy te 30 percet tölts Istennel. Vagy mi van akkor, hogyha mondjuk reggel hétre jársz dolgozni, és lehetetlen, hogy felkelj előbb, mint 6. Tehát én ezt is meg tudom érteni. és Isten is meg tudja érteni, és nem várja el tőled, hogy reggel olvasd a Bibliát. Akkor olvasd ezt, vagy akkor töltsd ezt a 30 percet Istennel, amikor neked jó és optimális. Lehet ez napközben, lehet ez este, lehet ez reggel, amikor neked optimális, 30 perc. De abban én is egyetértek, és a Géza is erről szokott beszélni, hogy ha tehetitek, minden reggelt kezdjetek, hogy annyit mondatok legalább, hogy Istenem segíts, és áld meg ezt a mai napot, mert nélküled nem fog menni. Egyedül nem tudom csinálni, szükségem van rád. És ha tehetitek, olvassatok reggel egy mai igét akár, hogyha nincs időtök reggel 30 percet tölteni Istennel. De legyen egy olyan 30 perc, ami csak Istené és a tied. Oké? A másik, hogy mennyit olvasom a Bibliát? Egy fejezetet, egy könyvet, egy vigeverset. Én azt mondom nektek, ez kicsit olyan, mint az ima is, illetve nem, az ima egy kicsit más dolog, de ez a része, én most első körben azt tanácsolnám mindenkinek, hogy nagyon keveset. Az ige tanulmányozásnak az a lényege, hogy lassan haladsz, de biztosan. Mondok egy példát. Én most már egy hónapja csak a 23. Zsoltárt olvasom, képzeljétek el. Azért, mert elkezdett ezt foglalkoztatni, hogyha megérteném, hogy milyen egy jó pásztor, akkor megváltozna a gondolkozásom Istenről is, és én is egy jobb pásztor tudnék lenni. És képzeljétek el, hogy elkezdtem rákeresni az interneten, hogy mit csinálnak a jó pásztorok konkrétan a bárányokkal, hogy hogyan nevelik a bárányokat. Mert ugye erről szól a 23. Zsoltár, hogy Isten a jó pásztor, mi vagyunk a juhok. Ugye az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És találtam egy pásztort, képzeljétek el, egy rendes jó pásztort, aki erről beszél konkrétan, hogy hogyan neveli a juhokat. És rengeteg mindenre rájöttem. Hogy mit jelent az, hogy füves legelőkre vezet engem, hogy csendes vizekhez terelget engem. Ez ilyen szép költői. De ennek óriási jelentősége van, ha megértjük azt, hogy viselkedik egy juh, és hogy viselkedik egy pásztor. Ez az ige tanulmányozás, és egy hónapja ezt csinálom, és ez a célom, hogy megértsem, hogy Isten milyen pásztor. Lehet, hogy van az életedben egy terület, amin szeretnél fejlődni. Mondjuk tele vagy félelemmel, és le akarod küzdeni a félelmet. Akkor ne olvass a sikerről, ne olvass a nem tudom miről, a vezetésről, mikor neked a félelemmel van problémád. Olvass a félelemről. Keressen igeverseket, amik a félelemmel foglalkoznak, és azt tanulmányozd, amíg át nem törik az életed. Lehet, hogy ez egy év, lehet, hogy két év, lehet, hogy öt év, de tudjátok, a legnagyobb emberek, akik ma tanítanak és csodáljuk őket, így csinálták. Nem azt csinálták, hogy kiolvasták a Bibliát, vagy elmentek teológiára, hanem azt csinálták, hogy leültek, és az életükre vonatkozó területeket tanulmányozták. Ha érdekel az anyagi dolgok, mert anyagi nehézségekbe vagy, kezdj el anyagi dolgokról keresni a Bibliában igeverseket. És kezd el azokat tanulmányozni, amíg áttörés nem tapasztalsz, értitek? Ez a rendes táplálék, mert miért tennénk főzeléket, ha húst kívánunk? Nem? Akkor valószínűleg fehérjére van szüksége a szervezetnek, akkor ne adjunk már neki zöldséget. De sokszor ezzel rontjuk el a dolgokat, hogy olyanokat adunk magunknak, amik igazából nincs is szükségünk rá, értitek? Úgyhogy találjátok meg azt a pontot, ami fontos, és azt kezdjétek el tanulmányozni. Na és ezeket hol találjátok meg? Van egy nagyon jó honlap, ez a biblegateway.com. Írjátok fel, hogyha tudjátok, ez a Bible Gateway, de majd Géza is tudja, biblegateway.com, ez egy biblia kereső tulajdonképpen, ami olyan, ez egy app alkalmazásként is letölthető, ami olyan, hogy beírtok egy szót, és kidobja az összes igeverset, ami csak létezik a Bibliában arra az egy szóra. Például beírjátok, hogy félelem, és kidobja neked az Ószövetségtől az Új Szövetség az összes igeverset, ami a félelemmel kapcsolatos. Például így tudjátok a félelmet tanulmányozni. De találtam egy szószedetet, ami ezzel foglalkozik például, hogy összeszedte bizonyos témakörökre azt, hogy milyen igeversek kapcsolódnak hozzá. Ezt majd ki fogjuk posztolni a csoportokba, hogy ez is segítsen nektek. De most szeretném azt, hogyha megnéznénk részletesen a Bibliának a könyveit is, hogy melyik könyv a Bibliában mivel foglalkozik. És akkor nektek is könnyebb lesz, hogy mit olvassatok. Mert ugye ez a másik, ami nehéz, hogy jó, hát akkor elkezdem olvasni, mit olvassak? Hol van az, ami nekem kell? Hát nézzük meg, hogy melyik könyv miről szól a Bibliában. És szerintem lehet, hogy sokatokban még az is kérdés, hogy egyáltalán mi mit jelent a Bibliában. Például mesélek nektek egy nagyon vicces sztorit, hogy szerintem nagyon vicces volt. Amikor én először elkezdtem Bibliát olvasni, akkor egy ilyen közös, hát ilyen házi csoport félébe kezdtük el, egy a barátaimmal, és hát friss hívő voltam, és akkor mondták, hogy olvassuk az Abcsel 5-2-t. És Zsanika elővette a Bibliát, és kereste az Abcsel könyvet. És keresem az Abcselt, nincs meg a Bibliába. tök beégtem, mondom, néztem, hogy hanyadik oldal, lelestem a másik emberről, és kikeresem, és akkor láttam, hogy apostolok cselekedetei. Mondom, csak rövidítve van, hogy apcsel. Én meg mindenki arról beszélt, hogy apcsel. Én meg azt hittem, hogy ez egy könyv, és kerestem, hogy apcsel. Nem tudom, hányatokkal volt már ilyen, de vannak ilyen rövidítések, amiket használunk előszeretettel, akár a Géza is, hogy mondjuk N-A-H, és akkor na, ez milyen könyv, hogy na. Hát Náhum, van olyan is, hogy Náhum, és lehet, hogy soha életedben nem hallottad meg, hogy Náhum, és abban mi van. Nem? Tehát, hogy azért így elég nehéz Bibliát olvasni szerintem. Úgyhogy szeretnék nektek segíteni, hogy elkerüljétek ezt a felesleges köröket, amiket én vívtam személy szerint, mikor elkezdtem tanulmányozni a Bibliát. Úgyhogy kezdjük is el. Első körben szeretném nektek megmutatni a különböző Biblia típusokat, ugyanis egy jó Bibliaolvasáshoz kell egy jó Biblia. És személyre szabottan választanatok kell, hogy melyik az a Biblia típus, ami hozzátok illik. Ez lehet, hogy hülyén hangzik, de rengetegféle Biblia típus van, amiről lehet, hogy nem is tudunk. Ugye van a standard, arról most nem hoztam példát, mert arra annyira nem akarok beszélni, ugye a Károli, ezt szerintem mindenki ismeri, ez a legősibb magyar fordítás, ez ami tele van valával. Vala. Ez mindenki szerintem ismeri. Na, ezt így ne. Tehát ez nagyon régi, szerintem ebben senkinek nem lesz sikerélménye. Ha valaki szeretné ezt a régi nyelvezetet tanulmányozni, akkor nyugodtan. Egyelőre az infós asztalon nem lehet kapni, de a Geo biztos szívesen beszerez nektek, hogy Károlit nyugodtan. Ez az a Biblia, amin én nőttem föl. Ez az új fordítású Biblia, ami már egy teljesen normális nyelvezeten íródik. És nagyon klassz, nagyon jól lehet érteni a dolgokat, de még mindig nem annyira modern. Hát ez a tipikus kemény fedelű, tehát táskába nehéz, ugye nem annyira praktikus hordani, illetve hogyha kinyitod a buszon, akkor ez a pop feeling, tudod. Ami valakit nem zavar, valakit zavar, ez van. Aztán úgy történt, hogy gondoltak egyet a magyarok, és nagyon jól gondolták, hogy akkor csináljunk egy egyszerűbb fordítást, ami ráadásul nem is nehéz, könnyű és picike, és megcsinálták ezt az új szövetséget, ami csak az új szövetség, és egyszerű fordítás úgy hívják, és ez volt az, aminek akkora sikere lett, hogy leveleket kaptak a fordítók, hogy legyenek kedvesek már az Ószövetséget is lefordítani, mert annyira érthető, annyira jó a szövege, hogy akkor lett belőle ez a Biblia, amit mi is használunk a Gyulibe, és mindenki, aki megtér, egy ilyen Bibliát kap, és kaptatok is szerintem. Tehát ebbe a könyvbe van ugyanez az új szövetség. Úgyhogy kettőt azért ne vegyetek, tehát ebbe van ugyanez. És ez az a Biblia, amit a legjobban használunk, és szerintem tényleg ez a legpraktikusabb. Ennek ellenére, aki nagyon bele akar mélyedni a Biblia tanulmányozásba, az nyugodtan megveheti ezt is, beszerezhet egy ilyet is, mert én meg szoktam nézni például a két fordítást a Bibliába, mert nagyon sokat lehet tanulni, hogy az egyikbe hogy van a fordítás, a másikba hogy van a fordítás, teljesen más értelmet nyerhet egy-egy ige vagy egy-egy szó. És akkor vannak olyan bibliák, ezek a magyarok. Hoztam pár angolt is, mert szerintem sokatok szeretne angolul tanulni, vagy tud is angolul. És én például nagyon szeretek angolul bibliát olvasni, és az egyik, amit nagyon ajánlunk, és kinn is van, az ez a Word, ami tulajdonképpen egy magazin, de ez egy biblia, viszont ez csak új szövetség. Tehát ebben nincs ó, ez angolul van, ezt a Hillsong csinálta, tele van fotókkal, különböző történetekkel, ez konkrétan a Biblia, azaz egy különlegessége van, hogy ez a Biblia, ez nem a standard sorrendbe adja a könyveket, tehát nem úgy van, hogy Máté, Márk, Lukács, János, stb., hanem össze-vissza témák szerint csoportosítja. Tehát a római levéllel kezdődik, a Galatákkal folytatódik, jön a Kolossé, teljesen máshogy csinálták, azért, mert témakörökre bontották le. Az első nagy téma az, hogy Isten mit tett értünk, a második nagy téma, hogy ezt hogy éld meg, a harmadik téma a gyülekezet, és ez alapján vannak a könyvek. Tehát például, aki téma szerint akarja tanulmányozni a Bibliát, annak ez nagyon hasznos, és most, ha megyünk Londonba, akkor rendeléseket leadni a Geónak, és megpróbálunk hozni kisméretben is, igen. Fele akkorába is lehet kapni, mert azért ez nagy, tehát ez nem egy olyan, ami ízi. De ez például óriási dolog, például egy buszon elővenni. Tök menő, nem? Tehát ezt direkt ezért csinálták, hogy merjük mutogatni a munkatársainknak, a barátainknak, hogy figyelj már, ez egy Biblia, ezt olvasom. És így, nem hiszem el, hogy nem lapoznak bele. Én biztos belelapoznék. Úgyhogy ez nagyon jó. Aztán ez a másik, amit kin lehet kapni, ez a Message Biblia. Majd ezeket itt hagyom, megnézhetitek egyen-egyenként a végén. Ez is angol. Ezt úgy hívják magyarul, hogy ez a, hát ilyen nem magyarázó Biblia, de ilyen magyarázó az is. Az Amplified a magyarázó. Mindegy. ez még ennél is egyszerűbb. Tehát ez ilyen nagyon, csúnya szóval lebutított verzió, tehát ilyen hihetetlenül elmagyarázza mélységesen, hogy miről szól az ige. Nagyon-nagyon jó. Ez is nagyon jó, viszont ez is angol. De nagyon jó gyakorlás egyébként, tehát rengeteg szót meg lehet tanulni, és összehasonlítva meg mondjuk egy magyar bibliával nem is kell szótárazni, mert nagyjából tudod, hogy mi van benne. És ez az utolsó, ezt igazából csak érdekességként hoztam, méghozzá azért, mert a végén van egy szószedet, ami szerintem nagyon hasznos, itt van bent témákra lebontva, hogy félelem kapcsán milyen igék vannak, meg ilyenek. És Joyce Meyer csinálta ezt a Bibliát. Ez abban különbözik a többitől, hogy minden egyes igerészhez van Joyce Meyer által egy kis komment. Tehát ez nem annyira igetanulmányozásra van ez a Biblia, de mégis szerintem nagyon érdekes, illetve igéket ki lehet belőle írni. Úgyhogy ezek vannak, és ezek elérhetőek is. Gondoljátok át, hogy melyik szimpatikus, de tényleg. Mert lehet, hogy valakit jobban motivál egy angol Biblia, lehet, hogy valakit jobban motivál egy magyar, lehet, hogy valakit egy nehezebb fordítás, valakit egy könnyebb fordítás. Oké, nézzük meg a könyveket. Azt mondja, hogy ugye, mint tudjuk, a Biblia két nagy részre oszlik, van az Ószövetség, és van az Új Szövetség. Ezt nagyon nem ragoznám túl. Azt szokták mondani, hogy az Új Szövetséggel kezdje az ember az olvasást, mert hogy az Ószövetség az olyan nagyon nehéz a nyelvezete. Viszont ebben van valami, de tudjátok, rájöttem arra, hogy ha nem olvassuk az Ószövetséget, sosem értjük meg, hogy milyen nagy jelentősége van az új szövetségnek. Mert csak akkor tudom értékelni egy szövetséget, ha tudom, hogy milyen volt a régi szövetség, nem? Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy ezt is próbáljátok egyensúlyba tartani. Olvassatok az Új Szövetségből is, és olvassatok az Ószövetségből is, akár váltva is. Ahogy érzitek, ami motivál, ami jól esik. De fontos a kettő, mert a kettő egymás nélkül ugyanúgy nem működik. Na nézzük, próbáltam nektek pár csoportra osztani a könyveket, hogy ne menjünk végig minden egyesével, mert akkor itt ülünk reggelig is. Bár szerintem nagyon érdekes, és lehet, hogy sok kérdés feljön bennetek. Az első nagy csoport, amire osztottam, az az 1-től 5 Mózesig és a Józsué könyve. Ez egy ilyen témakör, amit azoknak ajánlok, hogy olvassa, akik mondjuk kicsit így negatívabban gondolkoztok, vagy ezzel küzdötök, vagy kicsit ilyen passzívabbak vagytok, tehát hogy ilyen elmebeli harcok, küzdelmek, amikor az elmében zajlanak a harcok. Ez a könyv, ez nagyon-nagyon jó, ezek a könyvek rá, mert ezek Izrael történetéről szólnak, arról szólnak, hogy Izrael hogy ment be az ígéret földjére, és hány évig vezekeltek a pusztába, mire bementek, és mindez a gondolkozásuk miatt volt, mert nem gondolkoztak elég helyesen. Úgyhogy, ha ezzel küzdesz, hogy jól gondolkozz és helyesen, akkor ezeket kezd el olvasni, ezeket a könyveket. Másrésztről vezetőknek nagyon-nagyon ajánlom. Azért, mert Mózes volt az élő példája annak, hogy hogyan bukik el egy vezető, és Józsué pedig annak, hogy hogyan áll fel egy új vezető, és viszi be a népet Izraelbe. És azt gondolom, nagyon jó olyan vezetőknek, akiknek lehet, hogy egy demotivált csapatuk van, ugyanis Izrael nép elég demotivált volt. És egy olyan csapatot vezetni, amíg demotivált a legnehezebb. És ez erről szól. Úgyhogy tényleg nagyon, ha ilyennel küzdötök, akkor erre ajánlom. Aztán van a következő nagy csoport, ami a Bírák, Rút, Esdrás, Nehémiás, Eszter, Jób, Dániel és Jónás. Ezeket a könyveket úgy foglalnám össze, mint, és úgy képzeljétek el, mint egy ilyen autobiográfia könyv. Tudjátok, vannak ilyen könyvek, amit bizonyos emberekről írnak, híres emberekről, ugye egy összefoglalva, hogy milyen volt az életük, mi történt velük, mit csináltak, sok ilyen könyv van a Libribe, az Alexandrába. Most a Bibliában ezek köbe ugyanilyen könyvek. Mondjuk a Bírákhoz picit nem, azt lehet, hogy inkább másik csoportba kellett volna írnom, de most már mindegy. Rút, Esdrás, Nehémiás, Eszter, Jób, Dániel, Jónás, ők mind nagy emberek voltak ugye a Bibliában, annyira jelentőségteljes életet éltek, hogy egész könyv íródott nekik. Rút könyvét olyan hölgyeknek ajánlom, szeretettel, akik sokan mondják, hogy ez ilyen párválasztásos témában jó, szerintem nem. Én megmondom őszintén, szerintem az egyedülálló hölgyeknek remek könyv a Rút. Azért, mert Ruth egyedülálló, hát özvegy volt, igazából volt férje, csak meghalt a férje, viszont egyedülállóként élte az életét, és utána rátalált Boáz. És ez a történet, ez szerintem fantasztikus, hogy Ruth hogyan viselkedett. Ez egy nagyon jó példája annak, hogy egy egyedülálló hölgynek hogyan kell viselkedni az egyedülálló időszak alatt. Esdrás könyve, az mindenki olvashatja, aki a Gyülibe bármilyen szolgálatot csinál, és mondjuk még nem vezető, csak szolgál. Esdrás írástudó volt, és nagyon szerette volna, hogyha Izrael népe megtérés Istenhez fordul, és ezért rengeteget imádkozott, rengeteget szolgált Izrael népe felé, a vezetők felé. Kicsit keményebb könyv, nagyon sok nemzetségtáblázat van benne, ami tudom, hogy néhány embernek kicsit unalmas, de amúgy, ha erre is visszavezetitek, hogy ki kitől származik, hát hihetetlen milyen felfedezéseket lehet megtalálni. Szóval Esdrás ilyen. Aztán, igen, Nehémiás, az abszolút vezetők. De komolyan, mindenkinek, aki vezető, vagy vezető akar lenni, ajánlom. Nehémiás, ő konkrétan felépített egy romos falat, egy romos várat. És arról szól ez a könyv, hogy ki állt ellene neki, mennyire nehéz volt ezt a falat felépíteni, és mi az, ami sikeressé tette végül ezt a munkát. Szóval vezetőknek hogyan építsünk fel valamit. Ez konkrétan erre a kézikönyv. Eszter, feleségek, párkapcsolatban lévő nők kézikönyve. Én, nekem ez a könyv a mindenem, mert Eszter konkrétan az a nő, aki egy király mellett, ugye királynő lett, és konkrétan a viselkedésével elősegítette azt, hogy a király uralkodása ilyen lett. És azt gondolom, hogy így kell viselkedni egy tényleg egészséges keresztény nőnek egy párkapcsolatban, egy házasságban, mert nem csak, hogy az ő élete minta, és nem csak úgy beszél róla a Biblia, hogy az egyik leggyönyörűbb nő volt, és nem külső miatt. Képzeljétek el, a Biblia egy külső tulajdonságát nem említi Eszternek. Nem mondja, hogy a szeme volt szép, a haja volt szép, csak azt, hogy szép teremtés volt, a belsőről beszél. Arról, hogy mi az, ami szépé tette Esztert, és nem csak, hogy ő szép lett, de hirtelen a királyság is milyen érdekes kivirágzott. Úgyhogy ez egy nagyon jó könyv erre is. Aztán Jobot mindenkinek, aki kicsit is beteg fizikálisan vagy lelkileg. Jobb, aztán tényleg mindent végig szenvedett, és ha az olyan kérdések vannak benned, hogy miért történik ez velem, miért történik ez a másik emberrel, miért lesz beteg valaki, és másik ember mondjuk miért nem, akkor íme, ez a könyv a válasz. Mindenre megadja, és a lelki és szellemi gyógyulásban is, fizikális gyógyulásban is példa. Dániel könyve, hát ezt értsétek jól, ezt azoknak ajánlom, akik nagyon intelligensek. És ezt most arra értem, hogy nagyon sokat tudnak. Nagyon sok. Most nem azt mondom, hogy rengeteg diplomájuk van, de okosak. Tehát ezek az okos emberek azért, mert Dániel, ő a legokosabb ember szerintem a Bibliában. Tehát ő konkrétan, ha ma le kéne írni Dánielt, kb. 7 nyelven beszélhetett, mindent tudott, ilyen 100 diplomája lenne, de tényleg, tehát Dániel nagyon okos volt, viszont alázatos. És Isten a tudományát felhasználta arra, hogy egy országot irányítson azért, mert nem szállt el, nem gondolta azt, hogy csupán a tudása miatt ő valaki, és nem a tudásából élt, hanem Istenre figyelt, és Isten a tudását felhasználva konkrétan egy országot irányított, és egy királyt irányított. Úgyhogy okos emberek, használjátok a tudásotokat ennek a könyvnek az elemzésére. Rengeteg jó dolgot megtanulhattok belőle. Jónás pedig, hát ez egy kedvencem, szerintem ez kicsit én vagyok, de komolyan, tök szeretem azt az embert, mert annyira emberi és annyira őszinte, hogy ez hihetetlen. Szóval ő ez a félős, bizonytalan, lábakon álló ember, akit Isten elhív, hogy csináljon valami nagyot, és nem akarja, mert nagyon fél. És menekül Isten elől, és hát érdekes. Jónás nagyon jó. Úgyhogy bizonytalanság, félelem esetén, hajrá, tényleg nagyon jó. Aztán a következő nagy csoport, 1 királyok, 2 királyok, 1-2 krónikák. Ezt azért tettem egy csoportba, mert képzeljétek el, hogy lesznek olyan történetek, amik mindegyikben megtalálhatóak. Például ilyen Dávid király. Dávid királlyal fogtok találkozni a királyokba is, és fogtok találkozni a krónikákba is. Megmondom miért. A királyok könyve Izrael királyairól szól, a krónikák azok Izrael nagyobb győzelmeiről, történeteiről. Tehát előfordulhat, hogy két dolog ugyanazon a helyen is megjelenik, de teljesen más szemszögben. Akkor ez az egyik legszárazabb, legnehezebb, tehát ez ilyen saláta, kaja, ami nem annyira finom, viszont ha kielemzitek, a legértékesebb kulcs dolgok kerülhetnek ki belőle. Tehát nagyon, nagyon sok csata, nagyon sok győzelem, kulcs stratégiai pontok. Ha küzdelmeid vannak, harcaid vannak, kísértéseid vannak, győzelemre van szükséged az életed bármilyen területén, valamelyik csata, biztos vagyok benne, hogy a kulcs dolog lesz erre. Zsoltárok könyve a következő. Én ezt úgy neveztem el, biztos nevetni fogtok, mint a nasi a nap alatt, ugyanis a Zsoltárok könyvét is lehet tanulmányozni, mint ahogy én is tanulmányozom most a 23. Zsoltárt, de tudjátok, ez nagyon egyszerű. Tehát ez olyan, mint megeszek egy csokit, tehát ez olyan erőt ad ez a könyv, nem? Tehát mint egy ima, ugye beszélünk arról, hogy dicsőítő dalok vannak benne, imádságok vannak benne, Dávid önti ki a szívét. Például én esténként, mikor még féltem aludni a sötétben, akkor mindig ezt imádkoztam, ami Dávidnak a harmadik zsoltára, hogy békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te vagy Istenem, aki megadott, hogy biztonságban élhessek. És ezt mondtam, amíg el nem hittem, és nem sikerült. Ezt bármikor olvashatjátok. Ha nehézségetek van a suliban, a munkahelyen, vigyétek magatokkal a Bibliát, menjetek ki a szünetbe, egy zsoltár, garantálom, hogy jobban lesztek. Kis nasi, kis vércukorszint emelés, tökéletes a zsoltár. Menjünk tovább. Példabeszédek és prédikátorok könyve. Na hát ez a tökéletes reggeli, komolyan, hogyha reggel nincs időtök Bibliát olvasni, akkor egy mondatot a példabeszédekből ragadjatok ki, garantálom, hogy elgondolkodtat egész napra. Most csak kiszedek egyet. Például azt hiszik a gazdagok, hogy vagyonuk megvédi őket, azt képzelik magas kőfal a gazdagság. Például a gazdagságról egy dolog. Aztán ez a legjobb. A bukás előtt büszkeség jár, a megtiszteltetés előtt pedig alázatosság. Egész egy napra elég, nem? Egy napig lehet rajta gondolkozni. Tökéletes. A példabeszédek. Volt egy olyan ember, aki erre építette fel a vállalkozását, ma milliómos. Tehát ezek olyan alapelvek, amik működnek, ha keresztény valaki, ha nem. Tehát aki szeretne anyagi áldást, példabeszédek könyve. És a prédikátorok is amúgy nagyon érdekes. Menjünk tovább. Énekek éneke. Hát megmondom őszintén, ezt a könyvet még nem igazán értem, de nagyon sokan mondják, hogy ugye a szeretet-szerelem témaköre, Krisztus szeretete az egyház felé, párkapcsolatban lévő szerelem, szeretet. Még megmondom őszintén, tanulmányozom, hogy nekem ez személy szerint mondjuk mit ad, vagy mi az a nagy üzenet, ami ebben benne van. Nagyon mély könyv, nagyon nehéz. És sok mindent bele lehet magyarázni, úgyhogy óvatosan. Ilyen elvettem az úrtól, hogy ez az énekek éneke, az minden az. Jó, tehát ez óvatosan. Jó, és az utolsó nagy csoport, hát ez a legszárazabb, Ézsaiás, Jeremiás irámai, ők a proféták. Ezékiel, Joel, Ámosz, az ő neveikkel találkozhatok a legkevesebbet, Abdiás, Mikiás, Náhum, akit mondtam, Zofóniás, Haggeus, Zakariás, Malakiás, ők az Ószövetség végén vannak. Elég száraz, én sem olvastam mindegyiket, megmondom őszintén. Vannak benne rossz proféciák, vannak benne jó proféciák. Hát én azt mondom, hogy ezt utoljára, tehát ha már így minden megvan, akkor utoljára ezek a könyvek. Nem is annyira tudom pontosan, hogy miről is szólnak. Mármint tudom, hogy miről szólnak, hogy Izrael kapcsán proféciák, de hogy milyen területre lehet ez az életünkben egy profécia, fedezzük fel együtt, én azt mondom. Illetve Jézusnak a profécia, igen, hogy el fog jönni. Úgyhogy ezek az Ószövetségnek a könyvei. Még hagyom egy kicsit, mert még írják a csajok, de hát így minden más, ami van. Még lehagytam Hóseást, hoppá. Hóseás, az jó. Úgyhogy még az van. Illetve az Ézsaiás azért olyan szempontból nagyon jó, hogy ott a 40-től 65-ig az a rész, hát ez ami zseniális, az nagyon építő. Az arról szól végig, hogy ne félj, mert én veled vagyok, ne félj, mert én megyek előtted, az ércajtókat letöröm, vagy zárakat beverem. Szétverem, nem tudom, mindegy. Olvassátok el! Nagyon jó! Beverem, biztos beverni. Oké, nézzük az Új Szövetséget. Azt mondja, hogy az elsők az evangéliumok, nagy csoportja. Máté, Márk, Lukács, János. Hát én azt ajánlom nektek, hogy olvassatok utána Máténak, Márknak, Lukácsnak és Jánosnak is, hogy kik voltak. Megmondom őszintén, én azt hittem, hogy mind a négy tanítvány volt. És nem. És ha hiszitek, ha nem, egyedül János, és egyedül Máté az az ember, aki úgy írta meg az Új Szövetséget, hogy ott volt Jézus mellett. Sem Márk, sem Lukács nem volt Jézusnak a tanítványa, hanem Pállal utaztak együtt, és Pál, illetve Péterrel és Pállal utaztak együtt, és ezekből az elmondásokból írták meg az ő kis könyvüket. Nagyon érdekes, nem? Hogy egy kicsit is utána megyünk a háttértörténetnek, egészen más szemszögből kapunk meg néha dolgokat. Nyilván ezek az evangéliumok Jézus életéről beszélnek, Jézusról. Szeretnétek megismerni Jézusnak a szívét, kicsoda Jézus, hogyan gondolkozik, mit tett értünk. Ezek a könyvek a legjobbak. Menjünk tovább. Apostolok cselekedetei abszolút gyülekezetépítés. Ez a könyv az első gyülekezetnek a megalakulásáról szól. Vezetők, akik a gyülekezetben vezetők vagytok, mindenképp olvassátok. Ez beszél arról, hogy az első gyülekezet hogyan működött, hogy mi működött jól, hogy milyennek kell lennie egy mint a gyülekezetnek, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a Géza is nagyon sokat olvas és tanít ebből a könyvből, mert az apostolok, ugye, Péterék itt alapították meg az első gyülekezetet. Aztán Pálnak a levelei. Hát ugye, ez elég sok. Aztán most képzeljétek el, hogy most utána olvastam, és sem a Jakab, sem a zsidók nem tartozik Pálhoz. Erre ma jöttem rá. Úgyhogy nem baj, mert erre ma jöttem rá. A zsidókat ismeretlen szerző írta, nem Pál. Ja, de Jakab az... Jakabot sem, mert azt meg Jakab írta. Igen. Tehát, hogy egyik sem végül is, csak maradjunk Pál leveleinél. Pál különböző gyülekezeteknek írt levelet. Úgyhogy ez minden gyülekezeti tagnak nagyon jók a Pál levelei. Igazából a különböző gyülekezetek különböző dolgokkal küzdöttek, olyan dolgokkal, amik bennetek is felmerülnek. Kérdések, nehézségek, harcok. A Róma levél az a törvényről és a kegyelemről szól. Annak a témakörét feszegeti. Törvény kontra kegyelem. Ha küzdesz a megfeleléssel, hogy Istennek megfelelj, hogy Jézusnak megfelelj, másoknak megfelelj, a római levelet tanulmányozd. És elmondja, hogy kicsoda Isten, és kicsoda Jézus, mit tett értünk. Emellé, hogyha nagyon szeretnéd megérteni, Joseph Prince tanításait ajánlom, ő ebben a legjobb. Tehát ő ezt tanulmányozta, ő teológiailag is nagyon jó. Tehát iszonyatosan jó tanító. A Korintus gyülekezetnek írodott levelek, azok olyan gyülekezeti kérdéseket vetnek föl, amik bennetek is szerintem sokszor feljönnek, csak nem meritek megkérdezni. Például feszegeti azt, hogy mi van a homoszexuálisokkal, mi van az úrvacsorával, kivett úrvacsorát, ki merítkezhet be, ilyen bűnökről a gyülekezetben. Tehát, hogy olyan kérdések, amik minden keresztényt azért szerintem valamilyen szinten, ha nem is mondjuk ki, de foglalkoztatnak. Ez a Korintus. És Pál leírja ezekre a kérdésekre a válaszokat. Tehát, ha van benned ilyen kérdés, vagy érdekel, hogy egyáltalán ezekre a kicsit sikamlósabb témákról hogy gondolkozik a Biblia, akkor ezt a könyvet olvasd, egy és a kettő is erről szól. Galata. A Galata arról beszél, hogy a Galata gyülekezetben nagyon sok tévtanító lett hirtelen, tehát olyan tévtanítók, akik nem feltétlen a kegyelem üzenetét hirdették, hanem picit tudjátok, például benne van ez a szeretet, békesség, öröm, ez már kicsit ilyen humanizmus, amikor nem beszélünk Jézusról, csak a szeretetről, meg csak a békéről, vagy feszegettek dolgokat. Tehát tévtanítások ellen beszél igazából a Galata. Aztán az Efézus levél, az tényleg tök jó lenne, ha mindannyian elolvasnánk, az a gyülekezetben lévő egységről szól. Hogy hogyan lehet a gyülekezet, hogyan élhet a gyülekezet egységben, egymással, kifelé, Istennel, a világgal. Nagyon jó. A Filippi, az pedig, az szerintem a legnagylelkűbb gyülekezet, ugyanis Pál egy ilyen köszönőlevelet ír a filippibelieknek, hogy mennyire hálás a nagylelkűségükért, hogy mennyit adnak, hogy mennyit szolgálnak. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó, nagyon nagylelkű gyülekezet. Úgyhogy a nagylelkűség kapcsán például a Filippi nagyon jó. A Kolossé, azok pedig nagyon-nagyon gyakorlati tanácsokat foglalnak össze. Nem annyira néztem bele pontosan, hogy most melyik rész milyen gyakorlati tanácsokkal, mert szerintem itt ülnénk még megint, mondom, egy hétig, de ha gyakorlatias dolgokra vágysz, akkor mindenképp Kolossé, és még mellette a Jakab és a zsidók. Tehát a Jakab és a zsidók levele az annyira konkrét, ott vannak ezek a dolgok, például, hogy betege valaki közöttetek, imádkozzék egymásért. Tehát, hogy ilyen dolgok, nagyon gyakorlatias, nagyon-nagyon jó. És akkor már csak kevés van. Tesszalónika, ugye, az van a kezdőhívőknek még, az is kicsit ezt a kegyelem bűn témakörét feszegeti. És a Timóteus meg a Titusz, na az egy nagyon érdekes levél. Azt Pál, ugye, Timóteus és Titusz, azok Pálnak a tanítványai voltak, és őket úgymond felnevelte szellemileg, és egy gyülekezetet bízott rájuk. Szóval, ha kezdő vezető vagy pedig vezető szeretnél lenni, akkor ezt a Tituszt és a Timóteust olvasd, mert a fiataloknak, akik fiatal vezetők, azoknak nagyon bátorító és erőteljes tud lenni. Oké, és akkor van, hát ugye végül is még van a Péter János levelei Júdás, ugye egy Péter, két Péter, Júdásnak, vagy Júdásnak, Jánosnak három levele van, Júdásnak pedig egy. Hát igazából a Péter arról beszél, hogy a világgal a harcok, amiket vívunk, azokat hogyan vívjuk meg, azért ez is egy kihívás, ezek a világgal való harcok. Aztán a János, hát ugye János volt az a tanítvány, ugye ez a János, ez ugyanaz a János, aki a János evangéliumát írta. És ez a János, az a János, aki úgy beszélt magáról, hogy ő az a tanítvány, akit Jézus a legjobban szeret. Tehát ő tele volt Jézusnak a szeretetével, és erről beszél ezekben a levelekben, Jézusnak a szeretetéről. Júdás pedig hűségről beszél, az egyházzal kapcsolatos hűségről, és Istenhez való hűségről. És hát a jelenések, hát a jelenések ugye az utolsó időkről szól, szerintem ezt mindenki azért tudja. Még nem próbáltam megértelmezni, megmondom őszintén, tehát nagyon érdekes. Gézával és Zoltánnal is beszéljetek, ha ez a téma érdekel. Én például Zoltántól nagyon érdekes dolgokat tudtam meg egy pár hete, hogy mi mit jelent a jelenések könyvéből, amit nem tudtam eddig. Például, hogy a különböző állatok különböző országokat jelentenek. Nagyon-nagyon érdekes. Úgyhogy érdemes ezt is elolvasni, ha valakit érdekel. És ebben is Joseph Prince-t ajánlom még. Ő neki most van egy ilyen tanítássorozat az utolsó időkről. Elég kemény. Na de hogy ne higgyük azt, hogy én ezt annyira magamtól tudom egyébként az egészet. Tudjátok, a Bibliátokban van az elején egy előszó, egy bevezetés, amit nem biztos, hogy mindenki elolvasott. Ha nem tudtok mindent leírni, ebbe a bevezetésben le van írva pontosan, hogy melyik könyv, mikor íródott köbö, kinek íródott, és miről szól nagyjából. Tehát az Új Szövetségről kapcsolatos gondolataimat köbö innen szedtem egyébként. Ugyanis ennyire részletesen le van írva, hogy melyik könyv miről szól. Úgyhogy merjétek ezt elolvasni, és merjétek használni, mert nagyon klassz. Illetve ha valakinek problémája van a rövidítésekkel, a tartalomjegyzék utáni oldalon meg lehet tanulni. Én innen tanultam meg. Tök jó. És amit sose nézzünk meg, a Bibliának a vége. Illetve amikor én kicsi voltam, a térképeket állandóan nézegettem a végén. Ez tök hasznos. Van a végén az egyszerű fordításban egy szójegyzék. Lesznek szavak, amiket nem biztos, hogy fogtok érteni. A Biblia végén van egy szómagyarázó, ahol például ilyen szavakat magyaráznak meg, hogy mi az a hósen. Nem is tudom, hogy mi az a hósen. Izrael főpapja öltözetének egy része. És szépen leírja, hogy mire szolgált ez a rész, milyen alakú volt, mit tettek bele. Hát kicsit jobban meg lehet érteni az Ószövetséget. Illetve, ami még nagyon jó, itt vannak a mértékegységek lebontva, hogy hány méter, kilométer esetleg, vagy ilyenek. Nagyon hasznos szintén az Ószövetségnél, hogy megértsétek. Úgyhogy igazából én ennyit szerettem volna nektek elmondani, és tényleg csak arra bátorítalak benneteket, hogy kezdjük el tanulmányozni a Bibliát. Én nagyon sokat tanultam már csak abból is, hogy ezt a 23. Zsoltárt elkezdtem, és tudjátok, fura, hogy nem olvasok sokat. Annyira furcsa, mert néha a sátán ezzel is támad, hogy hát csak két szót olvastál el. És ne haragudj, de hát ez mi? És tényleg olyan fura, mert megszoktuk, hogy a mennyiségre megyünk. De tudjátok, sokkal többet jelent, mondjuk, ha azon elmélkedsz, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ezen az egy igeversen egy hetet. És megérted azt, hogy csupán az elég, hogy ne félj, hogy Isten melletted van. És ezt elkezded gyakorolni, hogy amikor félsz, azt mondod, hogy nem félek, mert Isten mellettem van. Akkor nem fogsz egy idő után félni? És megérted, hogy kicsoda Isten. És szerintem ez egy jó téma lesz majd így a házi csoportokban is, hogy ezekről beszélgessetek, hogy akár ki melyik részt szeretné tanulmányozni, vagy egymásnak adtok tippeket, de fogunk kiposztolni olyan igeverseket, amik bizonyos témakörökre le vannak bontva, hogy segítsen ez is nektek. De hát kb. Ennyi, úgyhogy most szerintem akkor így imádkozzunk, és kelek álljatok fel. És nem tudom, hogy vagy itt, vagy mi van benned, lehet, hogy ez teljesen új, mert még nem tanulmányoztad a Bibliát egyáltalán egyedül, lehet, hogy már tanulmányoztad sokat, és csak egy-két könyv adott egy új magyarázatot, vagy egy új szín, de arra bátorítalak ma, hogy most, hogy imádkozunk, csak menjünk Isten elé, és mondd el Istennek, hogy mi az, ami nehéz. Ha úgy érzed, hogy nincs időd az igére, akkor mondd el ezt Istennek. Ha azt érzed, hogy nincs vágy egyszerűen egyáltalán arra, hogy olvasd az igét, akkor ezt mondd el Istennek. Tudjátok, Isten az, aki szomjúságot tud adni. Isten az, aki... Tehát nem neked kell erőlködnöd, hogy te szomjas legyél Istenre, mert ezzel nem történik semmi. Vetítsük ki ezt az igét, amit az elején kifelejtettem. Ugye azt mondja a Biblia, hogy az ige élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Tudjátok, amikor mi erőlködünk, hogy megváltozzunk dolgokba, mi erőlködünk, hogy jó keresztények legyünk, mi erőlködünk, hogy olvassuk a Bibliát, hogy megfeleljünk Istennek, akkor igazából feleslegesen erőltetjük és feszítjük magunkat, mert azt mondja az ige, hogy ez a könyv, ez erősebb, mint a kétélű kard. Mire használják a kétélű kardot? Valamelyik nap értettem meg ezt is úgy igazán. A kétélű karddal ölnek, és nincs erősebb, mint a halál, nem? Ha valakit leszúrnak, az meghal. Viszont azt mondja az ige, hogy ez a könyv, ez a kardnál is élesebb. Mit jelent ez? Ha ezt úgy gondolsz erre, mint egy kard, és beoltod magadba, konkrétan keresztül szúrod magad ezzel az igével, akkor erősebb lesz az, ami benned van, mint a halál. Nem, hogy nem tud a sátán megölni belül, de nem tud megölni kívül sem, és ha meg is támadnak, feltámadsz. Mert erősebb, mint a kétélű kard, vagyis erősebb a halálnál. Ez a könyv gyógyít fizikálisan. Behatol az ízületek és a velük szétválásaik. Ez a könyv ítéli meg a szívedet és változtat meg. Nem más tanítók fognak megváltoztatni, nem barátok fognak megváltoztatni, ez a könyv fog megváltoztatni. És ahelyett, hogy erőlködünk, hogy türelmesek legyünk, ahelyett, hogy erőlködünk, hogy jók legyünk, csak adjuk oda Istennek magunkat. És azt mondja az ige, hogy ettől el fogunk változni az ő képmására. Oké, imádkozzunk. Drága mennyi atyám, köszönöm neked ezt a mai napot, és köszönöm, Uram, azt, hogy itt lehetünk előtted, és Uram, köszönöm neked ezt a könyvet, köszönöm az igét, köszönöm, Uram, azt, hogy van lehetőségünk, hogy halljunk tőled, nem számít, hogy mit érzünk, hanem olvashatjuk a te szavaidat. Uram, azért kérlek, hogy mostantól kezdve mindenki számára, Istenem, jelensd ki a te igédet. Uram, arra kérlek, hogy áld meg mindenkinek az odaszállását ebben a 30 percben. Kérlek, Istenem, hogy szólj, Uram, az emberekhez, hogy hova lehetne tenni azt a 30 percet, és áld meg, Uram, azt a 30 percet. Áld meg, Uram, azt a 30 percet, hogy veled találkozzanak. Kérlek, Uram, hogy fedd fel a titkokat a Bibliából. Fedd fel, Istenem, azt, hogy mit jelentenek a példázatok, hogy mit jelentenek a történetek, mi van a csaták mögött. Uram, kérlek, hogy fedd fel ezeknek a könyvnek és ezeknek a történeteknek a rejtett kincseit. Uram, kérlek, hogy hadd szívjuk magunkba a tudást, hadd szívjuk magunkba a te Szent Szellemedet, és ezen keresztül változtass minket meg, hogy ne erőlködjünk többé, hogy nagy lelkűek legyünk, hogy ne erőlködjünk többé, hogy szeressük egymást, hogy ne erőlködjünk többé, hogy türelmesek legyünk, hanem egyszerűen csak azt vegyük észre, hogy megváltozunk. Megváltozunk, mert te megváltoztatsz ezen keresztül. Uram, kérlek, adj egy egyensúlyt az életünkbe. Add, Uram, hogy egyensúlyba tudjuk tartani a dolgokat, egyensúlyba tudjuk tartani az igeolvasást, egyensúlyba tudjuk tartani a munkát, a családot, a saját életünket, a kapcsolatainkat. Uram, kérlek, hogy csak jöjj és adj bölcsességet. Uram, te látod, hogy ki milyen helyzetben van. Kérlek, Uram, hogy csak emelj fel, gyere közel hozzánk, Uram, és megvalljuk, hogy közeledni fogunk hozzád, és hisszük azt, hogy ezek után te is közeledni fogsz hozzánk, és megváltoztatsz bennünket. Jézus nevében. Amen.